Szűcs Bálint, az Erősöm Legal irodavezető ügyvédje, adótanácsadó, az Adóinfo ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt beszéltünk az MRP programoknak a történetéről, van itt egy jelentős múltja már például ennek a programnak az Egyesült Államokban, és beszéltünk egy picit a nemzetközi kitekintésről, összehasonlításról. Melyek azok az uniós országok, ahol ez mondjuk komolyabb múltra tekint vissza, és igazán van gyakorlata a munkavállalói részvényjuttatásnak?
Lehet néhány országot felsorolni, ilyen például Finnország, ahol azért előrébb jár, a Benelux államokban is ennek elég komoly kultúrája van, de a tapasztalataink szerint például Franciaországban is ez egy nagyon komolyan kialakult rendszer, az ottani MRP rendszer, amin munkavállalók, és nem csak francia, hanem egyébként a ottani multinacionális vállalatoknak a világszintű részvényjuttatása is megvalósul.
Amikor egy cég gondolkodik ezen, tehát azt felmerül annak a lehetőség, hogy a munkavállalóit valamilyen szempontból részvényhez juttatná, vagy tulajdonrészhez juttatná a cégben, akkor, hogy nézzük most egy picit az árnyoldalát, mi az, ami negatívum lehet? Tehát akár üzenetként, akár a gyakorlatban a tulajdonosok, a cégvezetés számára lehet ennek valamilyen árnyoldala?
Hát nagyon egyszerűen megfogalmazva, a legelső gondolat, ami a tulajdonosok eszébe juthat, hogy ki elvesztik a kontrollt adott esetben. Nem egyedül fognak dönteni, be kell vonni másokat is a cég irányításába, ami nyilván egy hozzáállás kérdése. Tehát, hogyha valaki nem akart kontrollt veszíteni, akkor meg lehet úgy valósítani ezeket a programokat, hogy ne veszítsen semmilyen szavazati kontrollt. A másik oldala az, hogy ezt egy tulajdonosnak el kell dönteni, hogy ez nem biztos, hogy rossz, hogy egyébként a munkavállalói részvétel ezen a szinten is megtörténik. És abban az esetben, hogyha szeretné, akkor ezekben a rendszerekben végig gondolva, úgymond úri szabóság módjára rászabva egy-egy cégre el lehet dönteni, hogy a tulajdonosnak milyen igényei vannak. Az hozzátéve, hogy nyilván, hogy egy részvényjuttatás, egy részesedés, mint korábban is említettem, akkor van igazából értelme és kimutatható érzelmi oldal is egy munkavállalónál, hogyha nem csak egy papírt lát, hanem azt is, hogy ténylegesen többet jelent, és több nagyobb értéke van a cégben, akár nagyobb döntési joga.
Hol kezdődik ez a határ? Meg lehet ezt valamilyen exakt módon fogalmazni?
Hát ezt nagyon nehéz.
Ugye 25% az ugye egy ilyen GT szabály.
Százalékos formában ezt nem lehet meghatározni. Azt lehet, hogy vannak ebben a témában nemzetközi kutatások, amelyeknél azért kimutatták azt, hogy hiába van egy nagy, akár egy nagyon mértékű részvényjuttatási program, nem biztos, hogy sikeres lesz a lojalitás, a megtartás szempontjából, éppen azért, többek között azért, mert nem jár vele valamilyen egyéb döntési jog. De ennek nem feltétlenül, tehát ez akár országonként is változó, tehát mondjuk egy távol-keleti kultúrában ennek teljesen más hatása van, mondjuk, mint Nyugat-Európában.
Viszont egészen más jelent, ugye?
Hát más jelenthet, igen.
Amikor Magyarországon egy magyar cég ezen gondolkodik, akkor mennyire bonyolult ez a történet? Tehát ha most én mondjuk eldöntöm most, hogy szeretnék egy ilyen programot, az előkészítés, az átmenet ennek a dolognak mennyire hosszú és macerás?
Nem mondanám bonyolultnak. A legbonyolultabb az a döntésnek a meghozatala, hogy egy ilyet szeretne a tulajdonos. Azután igazából ki lehet alakítani, és ki lehet találni viszonylag rövid időn belül, hogy ennek a formája mi legyen. Ugye az első kérdés az, és akkor egy kicsit praktikusabb oldalról megfogva ezt a dolgot, hogy csak a menedzsmentet szeretnénk mondjuk juttatásban részesíteni, vagy szeretnénk a munkavállalóknak egy szélesebb körét. Ez már önmagában meghatározza azt, hogy milyen formát választhatunk. Lehet, hogy a menedzsmentet csak egy osztalék elsőbségi részvény csomaggal már el lehet látni. Lehet, hogy egyébként törzsrészvényt is lehet nekik adni, ami ugye egy teljesen a tulajdonosra teljesen azonos mértékű szavazati jogot, nyilván olyan mértékben, amilyen mértékben a tulajdonos juttatni kívánja, szavazati jogot ad, és ez talán a legegyszerűbb módja. A másik oldala az, hogy mi van akkor, hogyha a munkavállalók széles körét akarja juttatásban részesíteni, ekkor el lehet gondolkozni más juttatási formákon is. Ilyen az SZIA törvény szerinti munkavállalói értékpapír juttatási program, ami alapvetően egy adóelőnyől alapuló program. A lényege az, hogy a munkavállalók értékpapírt kapnak, az nem lesz adóköteles, évi 1 millió forint értékig, viszont 2 évig az értékpapírt tartaniuk kell, azt nem értékesíthetik. Ez egy kifejezetten jövedelemadó megtakarítási forma is, éppen ezért is van azért egy viszonylag józan keret meghatározva, hogy mennyi, milyen értékben lehet évente igénybe venni. És hogyha hosszú távon gondolkozik a tulajdonos, és a munkavállalók szintén széles körét akarja bevonni, akkor működik az MRP is, ami már egy bonyolultabb rendszer. Az MRP esetén létre kell hozni egy külön szervezetet, annak alapszabályát, egyéb szabályzatait meg kell alkotni, illetve egy javadalmazási politikát is, ami alapján a munkavállalók részesedést szereznek. És hát maga az MRP az alapítótól egy elkülönült jogi személy lesz, tehát önállóan fog működni, lesznek vezetői, az MRP fogja magát a részesedést, a részvényeket megszerezni, és az MRP-ben fognak tagi részesedést szerezni a munkavállalók, amit a javadalmazási politika szabályai szerint adott esetben bizonyos idő után készpénzé válthatnak, vagy akár részvényé is, törzsszínjé is átválthatják. Illetve hát ebben benne van az is, hogy és ez egy sokkal távolabb mutató dolog, hogy akár egy nyugdíj kiegészítésként is szolgálhat, és egy ilyen részvényjuttatást egyébként egy ilyen gondolattal is meg lehet indítani.
Tehát a dolgozók részére. És úgy egy fontos különbség, hogyha jól értem a szavait, hogy itt ugye a tulajdonos, illetve a cégvezetés az MRP szervezettel áll majd igazából kapcsolatban, míg a többi esetben a dolgozók részvényesek lesznek valamilyen típusú részvényesek.
Hát így van, itt van egy közvetettség, tehát itt van a dolgozóknak egy szerveződés, egy gyakorlatilag az MRP, ami egy önálló vezetéssel bír, és önállóan áll kapcsolatban egyébként a társaság többi tulajdonosával adott esetben, és az MRP mint részvényes fog részt venni, ami mögött egyébként a munkavállalók állnak.
Lehet vegyes konstrukciót választani? Tehát csinálhatom azt, hogy mást alkalmazok, más konstrukciót a menedzsment esetében, mást a munkavállalóknál, mondjuk a munkavállalóknál egy MRP-t hozok létre. Tehát vegyesen alakíthatom ezt a dolgot? Vagy csak egyet választhat a tulajdonos?
Alapvetően lehet vegyesen alakítani, nem biztos, hogy célszerű, tehát lehet, hogy a rendszer adott esetben túl bonyolultá válik, illetve hát, hogyha csak a vezetőket akarom például juttatásban részesíteni, akkor az SZIA törvény szerinti munkavállaló értékpapír juttatási program nem fog működni, mert ott a vezetők csak egy bizonyos körben, bizonyos mennyiségig vehetnek részt benne. Bizonyos vezetők ki is vannak zárva a juttatásból. Tehát a célnak megfelelően azért célszerű egy formát választani.
Ugye beszéltünk a tulajdonosok és a cégvezetés szempontjairól, hogy mikor választhatnak egy ilyen programot. Egy picit nézzük meg a másik oldalról, a részvényt kapók oldaláról, a munkavállalók oldaláról. A munkavállaló, hogyha valahogy részvényhez jut valamilyen konstrukcióban, tulajdonképpen mit, mennyit kap, milyen jellegű jövedelemhez jut?
Ugye itt lesz majd annak a nagy jelentősége, hogy milyen program keretében kapja, illetve milyen jellegű részesedést kap. Az alapszabály az az, hogy egy társasági részesedés, és itt nem csak részvényről beszélünk, hanem akár egy KFT-nek az üzlet részéről is, személyjövedelemadó szempontjából értékpapírnak minősül. A személyjövedelemadó az értékpapírban formájában szerzett jövedelmet adóztatja. Tehát attól, hogy valaki egy KFT üzletrészt szerez, ott egy jövedelmet szerez, azért is nagyon fontos, mert nem biztos, hogy egyébként általánosságban benne van az embereknek a fejében az, hogy alapvetően, amikor én mondjuk kapok olcsóbban egy üzletrészt egy KFT-ben, akkor lehet, hogy én adóköteles vagyok azután. Itt vannak kivételek magánszemélyek között, hogyha névértéket megfizetik, akkor például adómentes, de alapvetően maga az értékpapír az a társaság értékéhez igazodik. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy amikor egy ilyet kap a munkavállaló, akkor kap egy értéket, mint amit az az értékpapír éppen megtestesít. Az, hogy ez az érték ez nála adóköteles, vagy nem adóköteles, ez attól függ, hogy kapja. Hogyha például a dolgozói részvény juttatás keretében kapja a saját tőke terhére, akkor például lehet adómentes, de hogyha normálisan kapja mondjuk adott esetben ingyen, akkor lehet, hogy a munkavállalónak lesz adókötelezettsége utána. Hogyha az SZIA törvény szerinti juttatási program keretében kapja, akkor a bizonyos szintig szintén adómentes lesz. Tehát ez az első jövedelem, amit egy munkavállaló szerez, hogy az az értékpapír, amit megszerez, ami nem biztos, hogy realizálódik, tehát adott esetben tartania is kell. Ilyenkor nagyon oda kell figyelni a juttatás jellegére, hiszen itt akár árthat is a munkavállalónak, hogyha úgy szerez értékpapírt, hogy egyből adóköteles, úgyhogy nem tudja eladni. Ugye az értékpapír tartása során a folyamatos tőkejövedelme keletkezhet osztalék ágon, tehát ami, ahogy a társaság eredményes működése folyik, és adott esetben a tulajdonosok arra döntenek, hogy, hogy nyerességet osztanak föl, akkor a részesedése után a munkavállaló osztalékot kaphat. Itt ugye a programoknak a jellemzője az, hogy azért nem a munkavállaló fogja eldönteni, hogy az osztalék az mennyi, hanem a többségi tulajdonos, de ez egy folyamatosan jelenlévő és évről évre visszatérő jövedelem lehet, ami szintén hosszú távú tervezés esetén egy munkavállalónak egy nyugdíjkiegészítésként is szolgálhat. Illetve hát a harmadik jövedelemforrás az nyilván az, hogyha bizonyos idő után ezt a értékpapírt, amit megkapott, ezt értékesíti. Ebben az esetben, hogyha többet kap érte, mint amennyiért vette adott esetben, vagy hogyha ingyen kapta, akkor a különbözet után árfolyamnyeressége keletkezik, amely megint attól függően lehet adóköteles, hogy milyen értékpapírról beszélünk, tehát más egy sima Kft. Üzletrész, vagy ZRT-nek a részvénye, mint például egy tőzsdéjegyzett, egy uniós vagy magyar tőzsdéjegyzett értékpapírnak az adózása.
Szűcs Bálint, az RSM Legal irodavezető ügyvédje, adótanácsadó volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.